Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, itt egy beszélgetésbe kapcsolódtak bele vendégem, Miklósi Ádám etológus, akadémikus. Önök a Kerengő műsorát hallják, én Sályi András vagyok. És hogy miről lesz szó? Állatokról és emberekről, vagy házi kedvencekről és emberekről. És persze föltesszük azt a kérdést, hogy mi a helyzet a humanoid robotokkal. Tehát ugyanolyan nagy szeretettel fogjuk sétáltatni őket, mint a kutyákat. Szóval állatok és emberek, kezdjük ezzel. Ha 30 évvel ezelőttig megyünk vissza, a magyar emberek viselkedése az állatokhoz máshogyan viszonyultak, vagy ugyanúgy, mint most? Ugyanígy házi kedvencek voltak, vagy sem?
Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon jó kérdés, bár igazi, nagyon komoly adatok nincsenek rá, ezért inkább szubjektív benyomásunk van. Ugye mi az etológia tanszéken már nagyon régóta, kb. 35 éve egyébként kezdtük el a kutatást, és nyilván a kutatásaink központjában, vagy középpontjában az ember-kutya viszony állt, de hát azért más házi kedvencekkel is foglalkoztunk valamennyire. És a tapasztalatán az, hogy megváltozott, az egész világ megváltozott ilyen szempontból, vagy legalábbis inkább úgy mondanám, hogy az iparosodott világ, és ennek nagyon sok oka van, mi is ezt tapasztaljuk, elsősorban azért, mert a kutatásainkban ugye nagyon azon alapszik, hogy jönnek a kutyagazdák hozzánk, és beszélgetünk velük, megfigyeljük, hogyan viselkednek
a
kutyáról.
És oda vannak az ő kutyájukért.
Ez így van, és ugye ez érthető valahol, tehát én azt szoktam sokszor mondani, hogyha nem pont ebből az aspektusból beszélgetünk a témáról, hogy meg kell látni, hogy a kutya a városi embernek, a természetnek egy megmaradt darabja, amit haza tud még vinni, amivel úgy igazi interakcióba tud lenni. Ugye most, ha valaki talán az idősebbek közül emlékszik még Fekete István könyveire, akkor ugye ott az csak
Bogáncs,
egy példát mondva, igen, hogy ott tényleg egy szoros kapcsolat volt a természet és az emberek között, ugye minden nap részében, ez most nincsen meg. Pont ma volt egy előadás egyébként, amit hallgattam, hogy amiben azt mutatták be, hogy vannak emberek, akik ki sem mennek már a természetben, mert ugye a városokban már, ahol merre ők járnak, fák sincsenek. Tehát a kutya, ha valakinek mégiscsak szerencséje van hozzájutni, akkor egy kapcsolatot teremt ezzel a világgal, és én ezért megértem, hogy az emberek ezt a régi kapcsolatot megpróbálják újra átélni, megélni, és ebben a kutyának fontos szerepe van.
Na most csupa provokatív dolgot fogok mondani, védje meg a kutyatartókat, meg a házi kedvencek tulajdonosait. Az idén nyáron jártam Nagy-Britanniában, elsősorban Walesben, de ez egy bizalmas információ, kedves hallgatók, ne terjesszék. Akinek nincs kutyája, az nem is ember. Egy. Kettő. Mindig pórázon van a kutya, de ha esetleg mégsem, a tengerparton ott, nem tudom hol, ahol senki nincs, akkor egy szót szól a gazda, és a kutya ott terem mellette. Magyarországon ez mintha nem így lenne.
Az igazság, nehéz ezekkel a példákkal, vagy anekdotákkal, vagy benyomásokkal
vitatkozni. Tudtam, azt fogja mondani, hogy példa mindenre van.
Igen, de hát itt azért ez egy változó dolog. Tehát én is ugyanúgy, ahogy és még Magyarországon belül is, tehát azt sem mondanám, hogy a magyar ember, vagy a budapestiek, vagy valahogy, mert változik a világ, a kutyatartók is egyre felelősebbek, de ez egy tanulási folyamat. Ugye én attól féltem, hogy a példa az a kutyák által az utcán hagyott ügyekkel kapcsolatban, lesz,
de
ott is lehet látni azt, hogy most már nagyon sok az ember megfigyelésén, mint ugye szakmában adódóan figyelem a kutya tartókat is, nagyon sok kutya a gazdának, ott van a póráz végén a kis zacskó, és becsülettel gyűjtik, amit kell, de azt nem mondom, hogy ma is én nagyon sokat sétálok a városban, jövök, megyek, gyalog, hogy nem találkoztam volna ilyenekkel, tehát minden van, ebben azt hiszem az etológia tanszék is próbál a kutatással, a tudománnyal segíteni, a kutyás gazdáknak egyfajta lehetőséget nyújtani arra, hogy tudásokat gyarapítsák is. Amit itt elhangzott, ugye ez, hogy a városban élő kutyáknak valamilyen módon a részt kell venni a szabályok betartásában, ez igaz, de nyilván a kutya nem tudja magától betartani, ahhoz egy felelős gazda kell.
Az emberekkel van a probléma, mint mindig.
Persze, de hát ez nem csak a kutyával kapcsolatos, most azt is mondhatnám, ugye az én problémám az, hogy mondjuk a járdám ér bicikliznek nagyon sokan, meg elektromos orrel közlekednek, ami ráadásul szintén nagyon veszélyes tud lenni. Ehhez képest mondjuk egy pórázról elszabadult kisebb kutya azért nagyon nagy kárt nem tud csinálni, de én értem azt, hogy ezeket a szabályokat tartsuk be.
A kutya jön az erdőben, a 2 éves kisgyerek ott sétál, és messziről kiabál a kutya, mindig ezt mondom, kiabál a kutya gazdája, hogy nem kell félni, nem bánni, a 2 éves kisgyerek ezt még nem.
Igen.
De azért megint provokáció. Én láttam a beszélő kutyát, most idézőjelben mondom, a beszélő kutya attól beszélő kutya, hogy tud vagy 100 szót, és hogyha azt mondom neki, hogy cica, akkor egy gumicicát hoz a másik szobából. Ha azt mondom neki, hogy mackó, akkor egy plüssmackót hoz, és ezt 100-szor meg tudja csinálni. Én meg erre azt mondom, hogy ilyet én is tudok, megtanítom a kutyának, de ettől miért mentünk előrébb?
Hát ugye azt hiszem, amiről most beszélgettünk egy pillanatra, ez egy nagyon izgalmas kutatás, ami valójában tényleg úgy indult, hogy leírtak nagyon jó, nagy hatású tudományos folyamatokban egy-egy kutyáról, hogy ő tényleg képes erre, de mi voltunk azok a világon, akik egyébként bebizonyítottuk, hogy nem egy-két kutya van, hanem ha nem is sok, de van azért néhány. És itt az a különbség, hogy az emberek is ugye tényleg azt gondolják, hogy a kutyák sok mindent értenek a nyelvből, és a nyelv is egyfajta fontos szerepet játszik az ember-kutya kommunikációban, de az a speciális képesség, hogy nagyon sok szónak a jelentését, tehát tárgyneveket tud egy kutya, az nagyon ritka. Tehát ez nem egy helyes megfigyelés, hogy ez csak olyan egyszerű lenne, nagyon sok kutya kiképző sok-sok évet áldoz arra, hogy a kutyája megtanuljon 2-3 tárgynevet, és ez nem ilyen egyszerű. Ezeket tudjuk, hogy tehetséges kutyák egyébként.
Azt hittem, azt fogja mondani, hogy intelligens, de nem te.
Nem, ez egy tehetség, tehát ez ugyanúgy az intelligencia, ez ennél egy bonyolultabb folyamat, ez egy tehetség, ez itt tudom, hogy ugyan vannak olyan kutyák, akik valószínűleg 100 szagot tudnak megkülönböztetni, vannak kutyák, akik rengeteget, nagyon ügyesek a versenypályán, tehát rengetegféle tehetséges kutya van, ez egy tehetség. Mi néztünk ilyen kutyáknak az egyéb képességeket, azok teljesen átlagosak, tehát nincsen semmi különbség, ebben az egy képességben eltérnek, hogy nem csak egyébként a tárgy neveket tanulják meg, hanem például képesek olyan fogalmakat is valamilyen módon kezelni, hogy a hasonló tárgyaknak hasonló nevük is lehet, tehát egy fogalom elnevezése, sőt ugye a legutóbbi kutatásban azt is kimutattuk, hogyha egy tárgynak van egy funkciója, tehát például mondjuk egy kutya szempontból kell ezt most nézni, van egy eldobható tárgy, meg egy rángatható tárgy, ugye, akkor ezeket értik, hogy vannak a dobálni való dolgok, meg a rángatni való dolgok, és erről külön szót tudnak értelmezni, tehát megértik, ha azt mondom neki, hogy hozzál egy rángathatót, vagy hozzál egy húzhatót, ők mást fognak hozni.
Egy laikusban fölmerül az a kérdés, provokáció megint, hány bört lehet lenyúzni a kutyákról? A tudomány 30 nem tudom hány éve foglalkozik itt Magyarországon intenzívvel ezzel a kérdéssel. Mit nem tudunk még a kutyákról?
Hát a kutyákról, ugye hogy azért nem veszélyes kérdés, mert egy kutatót megkérdeznek, ugye az a klasszikus válasz, hogy minél inkább értem azt a vizsgálatnak a tárgyát, amivel én elkezdtem foglalkozni, annál több kérdésem merül fel. Tehát a kutyáknál is ez pontosan így van, hogy amikor elkezdtük, akkor azt hittük, hogy jó, hát ez nyilván 10 év és vége lesz, de nem. Tehát egyre bonyolultabb dolgokat igyekszünk megtudni róluk, és pont ez a szótanulás, a képesség, ez ugye azért is izgalmas, mert ez egy olyan specifikus tehetség a kutyáknak, amik körülbelül a gyerekeknél ugye 1 és 2 éves kor között jelenik meg. Ugyanaz, hogy a gyerekek elkezdenek nagyon sok tárgynevet és más szót is megtanulni. Na most ez egy olyan lehetőség, hogy pont ezt a kezdeti nyelvtanulási időszakot tudjuk vizsgálni egy állat, egy kutya segítségével, és olyan kérdéseket tettünk föl, amit egy egészséges, normális gyerekkel nem lehet megcsinálni, tehát ez megint egy új lehetőség a kutatások kiterjesztésére, de itt lehetnénk évfélig, és akkor sorolhatnám az új ötleteket.
Mert én azt mondom, hogy berendezek egy szobát, fölszerelek kamerákat, és akkor beengedem a kutyát, és különböző kunsztokat csináltatok vele. Aztán a mesterséges intelligenciával kielemeztetem a felvételeket, és iratok egy dolgozatot, és egy tudományos folyóirat el fogja fogadni, mint egy nem tudom micsodát. tudományos eredményt. Ez olyan, mint amikor a varjú a diót odarakja az útra az autó kereke alá, és lám, hát a varjú az egy intelligens lény.
Igen, itt azért ez a típusú kutatás, hogy akár kutya, varjú, delfin, ez azért mégiscsak arról szól alapvetően, hogy azt próbáljuk megérteni, hogy az emberi képességek, legyen ez fizikai, vagy leginkább elmebeli, mi az evolúciós történet, tehát honnan indulnak ezek a képességek, és hogy milyen fajban ebből mi jelenik meg, ez az, ami minket, biológusokat ilyenkor izgat, és a kutya ebben egy kulcsszereplő, pont azért, mert itt nem csak a klasszikus, vagy a természetes evolúció, most szándékosan így fogalmazom, van döntő jelentősége, hanem az emberrel együtt eltöltött evolúció, amit háziasításnak is szoktunk hívni, ez ugye még úgymond rátesz erre egy ilyen csavarral. És ez egy izgalmas dolog, hogy ugye, ha veszünk egy vadállatot, ugye ezt a farkasőst, hogy lehetett ezt úgy átalakítani viszonylag egyszerű biológiai módszerekkel, szelekcióval, hogy egy ilyen érdekes módon az emberhez alkalmazkodó, a város életünkben résztvevő, az ágyunkban ott alvó, amúgy potenciálisan ragadozóval lehessen együtt élni.
Azt mondta nekem egyszer valaki, hogy a kutya meg a ló az emberhez legközelebb álló két állat. Ez igaz?
Ez megint alapvetően igaz, tehát olyan értelemben nyilván nem lehet meghazudtolni, de ha kérdezzünk meg, most nincs körülünkben macska tulajdonos, aki...
Hát a macska az egy önálló lény, ő nem az embert szereti, hanem azt szereti, hogy enni adnak neki, tehát a macska az egy más ügy.
Ez a macska perspektívája,
mondom, de a sztereotípiát.
De az ember perspektívája, aki macska tulajdonos, az nagyon kedveli, szereti a macskát, és megtalálja a macskában azt a szeretnivaló dolgot. Tehát persze tehát ugyanúgy odabújik. Persze, a macska egy önállóbb gondolkodású, és nem fog parancsra sok mindent megcsinálni, vagy akár kérésre se, de amúgy a szeretete, a kötődése sok szempontból egy sok embernek megfelelő, vagy érdekes. Most
életem egyik érdekes története az volt, amikor a Városmajor mellett az Ignotus utcában egy zebrán, én biciklivel mentem, és a zebrán előttem átment egy macska, de a macska előtt ment egy egér. És a macska szeme láthatólag úgy követte az egeret, vagy irányította, és amikor úgy el akart menni erre-arra, akkor egy kicsit megpofozta, és irányban tartotta. Nagyon érdekes volt, most ezt komolyan mondom, hogy és szeme láthatólag, hát aztán kicsit néztem, játszott vele. És akkor persze eszembe jutott, hogy akkor sokkal jobb ízű, hogyha egy kicsit stresszeli az egeret, meg valami hasonló. Ez egyébként igaz?
Ezekhez nem tudok most hozzászólni. Nyilván itt, hogy mennyire játék volt ez, azt nem lehet persze tudni.
Hát én mondom.
De igen, ezek mindig nehéz kérdések. Ugye a játék az egy nagyon bonyolult tevékenység állatok esetében, meg aztán pláne, hogy mi az, hogy játék. De amit így elmondott, az a teljes ragadozó viselkedésnek egy viszonylag kicsit házistott formája.
Az etológus. Értem én, hogy figyelik a kutyákat, figyelnek állatokat, leírják, hogy hogyan viselkednek, stb. Az ember, mindig az ember az etalon, és ahhoz viszonyítanak, és általában embert is figyelnek?
Ez pont fordítva van, pont az etológus az a szakma, amelyik azt gondolja, hogy igazából minket az evolúció érdekel, és ezzel kapcsolatban a viselkedés evolúciója, és azt a sokféleséget próbáljuk megérteni, hogy eme evolúció során nagyon sokféle ugye fajként megtestesül egy viselkedő lény, legyen ez, ahogy mondtam is, a cserebogártól egészen a delfinen keresztül az emberig mindenféle. És ugye sokszor azt szokták mondani, hogy az etológia az állatok megfigyelésének természetes tudománya, valójában ebbe beleértendő az ember is. Van egy külön etológia, ugye úgy, hogy humán etológia, és a humán etológiának, ugye a neve is mutatja, az az emberre fókuszál, csak az a nehézség, hogy az ember nagyon érzékeny arra, őt megfigyelik, tehát ezt nagyon trükkösen kell csinálni, és hát nem is lehet mindenféle helyzetben megfigyelni. Most nem fogok konkrét példákat bevetni,
de... most itt ülünk egymással szemben, lehet, hogy titokban figyel engem?
Én mindig figyelem az embereket, mert én az egyik kedvenc fajom az ember egyébként, de hogy egy példát mondjak, ugye van egy olyan megfigyelés, hogy a mobil telefon használata az egyre inkább elhatalmasodik az emberiségen.
Hát abszolút.
És ugye ez nekünk most már ez egy 10 éves megfigyelésünk volt, ugye az etológus mindig abból indul ki, hogy mi az, amit megtapasztal, és akkor egy kolléga nővel, Konok Verával elkezdtünk ezek komolyan foglalkozni, és nyilvánvalóan a mobiltelefon használó az ember, és gyerekeket figyelünk meg nagyon sokféle módon, hogy hogyan használják a telefont, mit csinálnak vele.
És az önök eredménye az eredetben különbözik attól, amit én mondtam volna egy, mint egy 3 perces megfigyelés alapján, vagy egy hosszas kutatás, bocsánat, hogy provokálok mindig, vagy egy hosszas kutatás során kihozzák azt az eredményt, amit én is úgy a metróban magamban elmondok.
Az az igazság, hogy mind a kettő van. Tehát nyilvánvalóan lehet azt mondani, hogy azt mutatjuk ki, amit mondjuk mindenki tud vagy sejt. Ez ugye nehéz igazolni, de hát a tudomány mégiscsak a tényeken alapszik, tehát nekem ezeket a spontán megfigyeléseket igazolnom kell, hogy ez sok emberre, sok helyzetre vonatkozik. De például az, hogy az a koncepció, hogy a gyerekek és egyébként a felnőttek is kötődnek a mobiltelefonhoz. Tehát valójában ugyanazt a kapcsolatot lehet megfigyelni a mobiltelefon és a felnőtt között, mint a kutya és a felnőtt között. Ez szerintem egy olyan felismerés volt, amit nem nagyon mond mindenki így, tudván az, hogy mit is jelent a kötődés, mint egy tudományos fogalom.
Na de akkor jönnek a kis humanoid robotok, és azokat visszük el majd sétáltatni a kutya helyett? És akkor még a gond is kevesebb van.
Hát én nem tudom, hogy ki miért akarna sétáltatni humanoid robotot. Én nem ajánlanám egyébként ezt, mint programnak. Tehát ha valaki sétáltatni akar, akkor kutyát kell sétáltatni, vagy macskát, vagy kecskét, vagy kinek mihez van kedve.
Egyszer láttam, disznót sétáltattak, pórázom.
Igen, tehát hogy ugye a sétáltatásnak nem is a sétáltatás a lényege, egyébként ez sokkal ne félreértik, hanem ugye amikor én elmegyek egy állattal a természetbe, vagy akár a városba, akkor nekünk együtt kellene lennünk. Ugye ezért is például megint egy ilyen megfigyelés, hogy ezt nem tartom sétáltatásnak, amikor a mobiltelefonnal sétáltatjuk a kutyát, tehát a kutya húzza a gazdát, vagy vezeti, és a gazda pedig el van merülve a mobiltelefonjában. Ez egy egészségügyi séta a kutya esetében, hogy járjon, de ez nem a sétáltatásnak a valódi célja, ahol játszani kéne, beszélni kéne hozzá, együtt kéne programokat csinálni, nyilván abban a esetben a kutya különböző helyzetekbe kéne, hogy megéljen, hogy a napja egy kicsit változatos legyen, ez a sétának. A robotnak erre nincsen szüksége, csak hogy visszatérjek a késre.
Na jó, hát
a robot az el van.
De egyébként hasonló kapcsolat kialakulhat akkor egy ilyen humanoid robot meg az ember között, mint ahogyan a kutya meg az ember között?
Erre azt kell mondanom, hogy sajnos igen. Tehát ugye, és ez azért is, nem a...
Miért sajnos?
Hát azért sajnos, mert az embernek a legfontosabb társa most a kutyát leszámítva mégiscsak egy másik ember. És ugye a mai társadalomban minden tényezőt sikerült úgy beállítanunk, hogy ezt a fajta kapcsolatot, ezt romboljuk. Tehát, hogy megakadályozunk magunkat abban, hogy másokkal találkozzunk, hogy másokkal beszélgessünk. Minden úgy alakul egyre inkább, és ezért én azt mondom, hogy a technológiának nem úgy kéne szolgálni az embert, hogy elválaszt minket egymástól, hanem épp a fordítottját, a technológiák alá kéne támaszt, segítenie kéne ezt a lehetőséget.
De hogyha a technológia elválasztja az embert, már a házi kedvenc ember viszony is elválasztja az egyik embert a másiktól?
Na ez egy érdekes probléma, mert pont a kutya, ugye is szokták hívni, hogy a kutya az egy katalizátor. És erre van az a, lehet, hogy már elmeséltem sok helyen, de ugye ahol mi lakunk, ott mi senkit nem ismertünk soha, azon a utcában, vagy hát nagyon pár ember, kevés embert, de amikor a lányom megkapta az első kutyáját, akkor neki 3 nap múlva annyi ismerős lett az utcában, hogy hihetetlen, a kutyának ez egy nagyon izgalmas képessége egyébként, hogy összehozza az embereket.
Igen, de tulajdonképpen azért ez kicsit, én nem feltétlenül erre gondoltam. Én arra is gondoltam, hogy jobban szeretem a kutyámat, mint bármelyik másik embert.
Hát ez is benne van, pontosan azért, mert mi emberek nem beszélgetünk egymással eleget, és valóban sok emberek, ugye ez főleg mondjuk a COVID-járvány alatt is egy szituáció volt, hogy ugye az érthető volt, hogy emberek ugye nem találkozhattak egymással, és akkor szereztek maguknak egy kutyán, és aztán persze ez egy másik kérdés, hogy azokból a kutyákból mennyi került, aztán később mégiscsak menhelyekre. Tehát én azt gondolom, hogy a kutyának tényleg az lenne a szerepe, hogy embereket összehoz, de nagyon sokan persze be is zárkozhatnak emiatt, és itt visszatérve a technológiára, ugye pont erre már sok adat van, hogy a különböző ilyen komputeren futó mesterséges intelligenciák is társá tudnak válni, tehát az emberek velük beszélgetnek, ahelyett, hogy pedig tudják, hogy ott az egy gép, ahelyett, hogy emberekkel beszélgetnének, és ami csak hogy visszatérek még, hogy mit tudunk mi felfedezni, ami mi fontos felismerésünk pont a mobiltelefon kapcsolatos kutatásokkal az, hogy a technológiában igenis meg lehet azt csinálni, hogy ne kiszolgáló legyen az embernek, hanem legyen egy másik célja, mégpedig az a technológia célja, hogy összehoz az embereket.
De hogy?
Hát úgy, hogy úgy kell a technológiát kilakítani, tehát például a gyerekeknél ez egy nagyon fontos lehetőség, meg szerintem egy nagy kihívás is, ugye, hogy a mai világban úgy működik ez a dolog, hogy a szülők leginkább arra használják a mobiltelefont, hogy végre a gyerekek elfoglalják magukat. És ez egy nagyon komoly probléma, mert ebbe az ember könnyen ilyen szokássá válik, hogy hát akkor ugye ott van ez az eszköz, és akkor a gyerekek használják. Igen, ám, de egyrészt ki lehet mutatni, hogy ez a telefon használat, ez ilyen értelemben nagyon káros tud lenni a gyerekek szellemi, értelmi, egyéb fejlődésére, sokkal kevesebbet mozognak, stb. Ha viszont a telefonnak lenne egy saját, mondjuk így mondom most, hogy motivációja, célja, ami bele van építve, és minden gyerek telefonba beleépíteni a technológia, akkor a telefon azt mondaná Pistikének, hogy Pistike, most már eleget nyomogattad ezt a videójátékot, menjél ki, légy szíves a játszótérre, mert egyébként én most már teljesen elfáradtam, és ki fog kapcsolni 2 perc múlva. És persze, hogyha az ember ezt úgy adja a Pistikének, aki már 5 éve videójátékozik, az nem attól csak ki fog borulni, de ha úgy neveljük magunkat és a gyerekeket, hogy egy ilyen technológiai akkor ezt meg lehet szerintem változtatni.
Az emberiség, ha úgy tetszik, merre tart? Tehát azt mondja, hogy az emberek számára kulcsfontosságú az, hogy egymással érintkezzenek, és ezt a múltkor egy korábbi műsorban egy kollégája ugyanígy elmondta, hogy az ember a akinek szüksége van a másik emberre. De minthogyha nem ebbe az irányba mennénk. Tényleg nem ebbe az irányba megyünk, és milyen következményekkel jár?
Az a probléma, hogy az ember az egy ilyen egylépéses gondolkodásban büszke arra, hogy ő mekkora tervező, de valójában pont a következő lépést tudjuk megtervezni. Ha vannak, akik értenek a sakkhoz, akkor tudják, hogy ez az alapszintű sakképességeket szokta jelenteni. Tehát valójában azt kéne megtanulni az emberiségnek, hogy kicsit előrébb gondolkozzon, ez egy nagyon nehéz dolog, mármint megvalósítani, de én csak ebbe tudok bízni. És ez egy kicsit olyasmi, mint mondjuk akkor most egy másik példa, mondjuk a dohányzás, és az talán egy jó példa, hogy ugye mint kiderült, nagyon régóta dohányzunk, és akkor felismertük nagyon lassan, ugye, hogy ez nem annyira jó ötlet, és most küzdünk azért, hogy leszokjunk róla. Ez nagyon sok pénz, energiába kerül, és nagyon, nagyon drága, a dohányzás is drága, amikor ugye a beteg embereket kezelni kell. Tehát ez ugyanez a probléma, hogy meg kell magunkat győzni arról, hogy ha nem úgy működünk, ami az ember biológiából adódik, akkor egy sok stresszes, depressziós, kiborult, végső esetben betegségekben szenvedő ember tömegek lesznek, akik ha megvalósul az, hogy még tovább fognak élni, akkor még nagyobb gondot okoznak. Tehát ezt valahogy végig kéne gondolni a társadalomnak, és hát ez az etológia és ezek a tudományok nem tudnak más tenni, csak tükröt tartanak a társadalom elé, és ez mindig a társadalom döntése lesz, hogy merre fog elmozdulni, és ma már ugye nem csak, hogy egy ország dönt, hanem itt a 8 milliárdnak kellene valahogy összedugni a fejét.
Ez elég prom. Nem ez az első beszélgetésünk, ezt a hallgatók talán tudják, talán nem, hanem tulajdonképpen a sokadik, de mindig eltűnődöm azon, hogy honnan ez az érdeklődés, tehát nem mondja még, hogy mindig ezekkel a dolgokkal foglalkozik. Tehát egy tudományos kutató, aki időnként kutat, időnként cikkeket ír, időnként tanít, nem mondja még mindig ezzel a lelkesedéssel vág neki a dolognak?
Hát a lelkesedés nélkül szerintem nem lehet csinálni semmit. Tehát én azt sosem értettem, hogy valaki hogy tud olyan munkát elvégezni, amiért nem lelkesedik. Rengeteg olyan feladat van, amire én sem nagyon tudnék lelkesedni, ezért is empatizálok azokkal az emberekkel, akik ilyen helyzetben vannak, de én minden ügyre, bármi van, én csak így tudok hozzáállni, és ugyanakkor azért a szerencsére a kutatás úgy alakult, hogy nagyon sok mindennel tudtunk foglalkozni, és mindig úgy éreztem, hogy az etológia tud adni valamit ahonnak a tudomány területnek. Tehát itt most ugye volt szó kicsit kutyákról, meg robotokról. Én most ugye azért vagyok lelkes, mert azt gondolom, hogy a robot technológia, vagy általában a technológiai fejlődésben az etológia, ami ért az emberhez, és nagyon sok jó dolgot tud mondani, ha nem elég lelkesen, ha tetszik, kicsit kiabálva, nyilván a, hogy mondjam, azért elegánsan ezeket az ismereteket nem adja a társadalmányoknak, nem teszi oda, akkor ez nagyon félre tud csúszni.
Tehát azt mondja, hogy a mai világban az etológia alkalomottán abban fog segíteni nekünk, vagy már most is, hogy ezekkel az új eredményekkel hogyan éljünk. Most a mesterséges intelligenciáról mindenki beszél, és szerintem többet beszélünk róla, mint amennyi a valóság, de az etológia erre jó lehet?
Én szerintem ebben nagyon sokat tud segíteni. Tehát itt nyilván az etológia nem fog írni programokat, nem fog robotokat építeni, egy etológus, ettől szerencsére nem is kell félni, arra ott vannak a remek mérnökök és programozók. De az, hogy ez hogy működjön ez a technológia, milyen veszélyek vannak adott esetben, hogy lehet erre fölkészülni, hogy lehet esetleg pont fordítva gondolkodni ezekről a dolgokról, ebben szerintem nekünk óriási szerepünk van, és ezért is találtuk ki ezt a etorobotika nevű tudományterületet, ami ha tetszik, akkor hungarikum, tehát tényleg az egész fogalmat mi alkottuk meg, mert pont azt próbáljuk sugallni, hogy a technológia, ami elkezdett kijönni a gyárakból, és ugye most már a laptopokból is tulajdonképpen kijön, annak, ha azt akarjuk, hogy tényleg egy jobb, boldogabb, most kicsit, ez kicsit túl szépen fogalmaztam, emberiség legyen, akkor ezt muszáj lenne valahogy harmonizálni, és ezt szerintem az etológusok ebben nagyon sok tanácsot tudnak adni.
Ezt olyan szépen mondta, de most ezt komolyan mondom, irónia nélkül, hogy nagyjából ez a végszó, és akkor tulajdonképpen a tudomány szerepét is újra kéne értékelni ebből a szempontból, amiket most elmondott? Általában?
Igen, szerintem a tudomány az nagyon nehéz helyzetben van, ugye most már mindenki hall mindenfélét, és ezért is kell a tudósoknak ott lenni, hogy egyfajta ilyen forrását biztosítsák annak a tudásnak a társadalom számára, és szerintem enélkül, hogy itt együtt működünk a civil társadalommal, nem igazán tudunk előre haladni. Ez szerencsére Magyarországon egy nagyon pozitív hozzáállás van, más országokban ez kicsit talán nehezebb, és ebben a magyar tudós társadalomnak is van felelőssége, hogy nem csak nyilván az etológia ismereteket, de mindent oda tálaljon érthetően, felfoghatóan, és az eredmény egy közös jónak az elérése.
Én meg muszáj hozzátennem azt, hogy nem baj, ha egy tudós a saját tudomány területéről beszél, és nem akar máshol nagyon okos lenni, de ezt csak zárójelbe jegyzem meg. Hát akkor itt tartunk, és legközelebb majd akkor a robotokról beszélgetünk elsősorban, kevesebbet a kutyákról.
Köszönöm szépen a lehetőséget, viszonthallásra.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Miklósi Ádám etológus, akadémikus volt, technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket. Itt folytatjuk majd legközelebb.
Viszontlátásra.